Megerősítette tegnap a Központi Statisztikai Hivatal, hogy a második negyed évben negyedéves alapon 2,1%-kal csökkent a magyar gazdaság teljesítménye, viszont érdekes részleteket tudhattunk meg, nevezetesen, hogy mely szektorok hogyan járultak hozzá ehhez a negatív meglepetéshez, azért éves alapon láthattunk egy 1,5% körüli növekedést, tehát mindenféleképpen itt az első negyedévhez viszonyított lassulás az, ami igazán melbevágó lehet, és kellemetlen a magyar gazdaság folyamatait figyelve. Erről és a jövőbeli kilátásokról fogunk beszélgetni a következő percekben Nagy Jánossal, az Erste makrogazdasági elemzőjével. Szervusz, üdvözöllek!
Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Na, azzal kezdenék, hogy gyakorlatilag a Központi Statisztikai Hivatal megerősítette az első beslést, úgyhogy ez nem okozhatott így most már meglepetést. Volt-e viszont olyan részlet, amit kiemelnél, és ami mondjuk akár nagyobb hozzájárulást, vagy a csökkenéshez egy nagyobb mértékű szerepet játszott itt a második negyed évben, mint amit az első beslésben láthattunk?
Igen, mindenképpen lenne ilyen, egyrészt termelési oldalon, másrészt felhasználási oldalon, ugye a GDP több oldalról meg lehet közelíteni. A termelési oldalon vannak a mezőgazdaság, ipar, építőipar, szolgáltatások nagyjából, a felhasználási oldalon pedig inkább az elméleti megközelítés szerepel, a fogyasztás, a beruházások, illetve a kormányzati költekezés és a nettó export. Az első oldalról mennék először neki. Itt, ami meglepetést okozott, azt gondolom, hogy az agráriumnak egy valamivel nagyobb mértékű visszaesése volt éves alapon a második negyed évben, mint amire mi legalábbis eredően számítottunk, és azért ott még annak ellenére, hogy egy kicsi szektorról van szó, hogy nagyjából olyan 4% körüli a súlya a GDP-ben, azért egy 5%-os visszaesés azért már az ipar után a második legjelentősebb negatív kontribúciót jelentette a GDP változásához. Ezen túl pedig, ami az előrejelzésünkhöz képest gyengébben alakult, azok például a turizmus vagy az infokommunikáció, ahol az első két hónap, amit ugye ismertünk nagyjából a második negyed évből, amikor a GDP előrejelzést kellett készíteni, az a május, illetve az áprilisi hónap, ott nem mutatkozott meg az, hogy esetleg gyengébb lehet a hatodik júniusi hónap, ami ugye bezárja ezt a negyedévet, és ezek mondjuk úgy, hogy a korábbi időszakhoz képest, vagy korábbi teljesítményből adódó, abból fakadó növekedést nem tudták teljesíteni az utolsó hónapban. Így hát két több ilyen apróbb tényezőnek tudható be, azt gondolom, termelési oldalon az, hogy gyengébb lett a GDP adat. Ami viszont ugye másik oldalon, felhasználási oldalon jóval szembetűnőbb, és már azt hiszem két hete a beruházási adat ugye önmagában már kijött, az a beruházásoknak, az állóeszköz felhalmozásnak a teljesítménye. Ugye itt több mint nagyjából olyan 16%-kal esett vissza, ha jól emlékszem, a beruházások értéke, és ami különösen kedvezőtlen talán, szóval egy gépberuházásból volt ennél jóval jelentősebb, tehát itt is egy átlag alakul ki, mondjuk építési és gépberuházás az egyik ilyen megbontása ennek, és sokkal jelentősebb volt a gépberuházásoknak a visszaesése, ami pedig a feldolgozóiparra tud békjót kötni előre tekintve, hogy ezek a beruházások nem történtek meg.
Nem említetted az ipart, de az is gyengén muzsikált. Itt egy az egyben rá lehet húzni a vizes lepedőt a gyenge külföldi keresletre, vagy azért nyilván komplexebb a kép?
Alapvetően rá lehet húzni, azért nem említettem, bár tényleg ez volt a legnagyobb visszahúzó erő, mert ez nem okozott meglepetést az előzetes várakozásokhoz képest. Tehát az első két hónap meg ami tudtunk a GDP közlésekor, illetve a júniusi hónap is teljesen megfelelt a várakozásoknak, így ebből adódóan erre számítottunk, erre a részére, hogy ez visszahúzza majd a növekedést, és nem okozott alapvetően tényleg meglepetést. Igen, tehát hogy nincs kereslet, ez a legnagyobb probléma, és ami még ennél is nagyobb probléma, és már kicsit így az előre tekintő részhez kapcsolódnék hozzá, hogy nem is nagyon látszik, hogy mitől indulna be Ugye egy elsősorban az elektromos alternatív meghajtású járművek az, ami különösen problémát jelent. Ugye itt Magyarországon is már a jelenlévő gyártók átálltak többségében már, azt hiszem, hogy hibrid jármű előállítása történik a három nagy gyárban, és valahogy a generális autókereslet is viszonylag gyenge, ugye az európai térfélen, és ami különösen szembetűnő, az pedig az elektromos járművek iránti, elektromos meghajtású járművek iránti kereslet, ugye különösen Németországban mutatnak elég rosszul a számok, ami gyakorlatilag az első számú piacunk ilyen szempontból. Tehát inkább az okozza itt a gondot, hogy egyszerűen nem látszik, hogy a következő egy-két évben honnan kerülhetne impulzus a keresleti oldalra. Ez pedig, hogy mondjam, hiába vannak itt nálunk ezek a jelentős kapacitások, meg néz ki úgy is, hogy akár jövőre 10 milliárd eurós nagyságrendű beruházás valósul meg, és váltana termelő fázisba. Ha egész egyszerűen nem lesz ezekre kereslet, akkor nagyon kevés lesz az, ami ebből kiaknázható.
Említetted a német gyenge keresletet, most közöltek is a Müncheni IFO Gazdaságkutató Intézet jóvoltából egy üzleti hangulatindexet, az autóiparra vonatkozóan, hát jelentősen romlottak a várakozások a következő 6 hónapra vonatkoztatva, és hát elég szépen körmönfontan fogalmaz a Müncheni IFO, de hogy gyakorlatilag az elapadó megrendelések már a munkaerő menedzsmentben is meglátszódnak. Hát ez magyarra lefordítva azt is jelentheti, hogy mivel kevesebbet kell termelni egy-egy autógyárnak, az bizony nagyon is elképzelhető, hogy akár leépítéseket is kell eszközölni. Ez egyébként szerinted miért nem látszik hatványozottan még a magyar gazdaságban? Mert azért a munkaerőpiaci adatok viszont kedvezőek, tehát nem látunk elbocsátási hullámokat, annak ellenére, hogy mondjuk az iparnak a kereslet hiánya miatt kevesebbet kell termelnie.
Így van, ez nagyon fontos tényező és jelenség, amit behoztál ezzel az IFO-s várakozással a beszélgetésbe, mert tényleg ez példátlan, ami németországi hírek felől érkezik, ugye a Volkswagen egy hazai, mármint német országi gyárat készül bezárni, és az Audi is úgy tudom, hogy a Volkswagen csoport tagja, ami a brüsszeli gyárát készül leállítani. Elsősorban az lehet talán ennek a hátterében, hogy ez nálunk nem mutatkozik még meg, hogy ugye itt ezek fájó pontok azt gondolom a német gyártóknak, főleg ugye a németországi gyár, de költség szempontból viszont ezzel lehet nagyobbat spórolni. Tehát ugye Magyarországra a kiszervezés az alapvetően az olcsó munkaerő és a kedvező adózási feltételek által hajtott, és nem feltétlenül ezeket az egységeket éri meg először bezárni költség szempontból. Ugyanakkor üzenet a munkavállalók, a hazai munkavállalók felé viszont így sokkal, sokkal rosszabb. Tehát azt gondolom, hogy a cégvezetéseknek ezt jóval nehezebb lesz átvinni, úgymond a hazai egységeken. Elsősorban ez lehet ennek a hátterében, és kimondottan rossz üzenet, mondom így, az egész elektrifikáció és ebben az elektromos átállás terén, hogy nem nagyon látszik az alagút vége. Tehát, hogy valahogy azt gondoljuk, hogy már tulajdonképpen nincs lejjebb, és a hónapról hónapra szinte kiderül, hogy hát még mindig van. Úgyhogy nehéz pozitívumot keresni ebben az egész történetben.
És hogyha azokat az iparcikkeket figyeljük, amit mondjuk a feldolgozóipar állít elő, és belső felhasználásra, belső fogyasztásra, az már kezd jobban alakulni? Szóval valamennyire kirajzolódik az, vagy lehet egy mintázatot megfigyelni, hogy a növekvő belső fogyasztás az inkább, nem tudom, mondjuk az élelmiszeripart segíti, vagy már a tartós cikkek piacát is segíti?
Elég vegyes a kép, azt tudom mondani ezzel kapcsolatban. Ugye önmagában a belső piacnak, az európai belső piacnak a magára hatása, tehát a belső boostja az ilyen szempontból az gyenge meglehetősen. Tehát ugye látjuk az európai növekedési számokat is, hogy gyakorlatilag ilyen ilyen 0-2%-os sávban mozog a jelentős része a növekedési ütemeknek. Úgyhogy ilyen szempontból ez nem lesz elegendő impulzus ahhoz, hogy ezeket érdemi növekedésre bírja ezeket a feldolgozóipari alágakat. Ugye ami szintén negatívum, hogy a kínai történet, ami például a pandémia előtt, meg talán még itt a 2022-3-as évig elég jelentősen támogatta az európai növekedést, vagy a kínai felvevőpiac, az is úgy néz ki, hogy elfordult az európai cikkektől az elmúlt időszakban, sőt, ugye most már kínai járművek kezdik el önteni az európai piacokat, pont, hogy megfordul inkább ez a szegmens, úgyhogy tényleg, ahogy az IFO is mutatja, borús fellegek gyülekeznek még tovább az európai gazdaság felett.
És akkor mire lehet számítani az idei évben? Maradjunk Magyarországnál, van még pár percünk, úgyhogy nézzük meg, hogy ti az Erste-n belül lejjebb vittétek-e az egész éves GDP várakozásotokat? Ugye azt már talán említetted, hogy korábban is egy kicsit a pesszimistábbak közé tartoztatok, és miután ezt úgy hirtelen a második negyedéves adatközlés után nem változtattátok meg, nagy hirtelenjében ott álltatok az optimistább sávban, ilyen 2% körüli prognózissal. Most változtattatok-e, vagy tartjátok? Hiszen a kormányzat is egyébként ilyen 1,7-2% körüli GDP növekedést kommunikál.
Így van, teljesen pontos volt a leírásod ennek az alakulásával kapcsolatban. Valószínűleg lejjebb fogjuk vinni, még tegnapi részletes adatokkal együtt zajlik a rekonfiguráció ezen a vonalon. Amit érdemes tekintetbe venni tényleg az, hogy feldolgozóipar oldaláról nagyon kevés jó sztorit lehet látni. Tehát vannak például a MOL-nak a vegyipari üzemében lehet valamelyest talán bízni, azt gondolom, hogy ez ugye idén elindult, az idén tavasszal, és az egy, jól tudom, egy ilyen 1 milliárd eurós beruházás, tehát annak egy látható hatása kell, hogy legyen a termelésre. Más oldalról, feldolgozóiparról, ahogy mondtam, nem nagyon van, sajnos a legnagyobb alágaknál nincs pozitív tényező. Ami fontos lesz, azt gondolom az év második felében az a fogyasztásnak az alakulása, ahol ugye sokat lehetett olvasni, hallani az elmúlt időszakban, hogy a külföldi vásárlások terjedtek el kiskereskedelemben is, akár a heti bevásárlások terén is az elmúlt egy-két évben, és ugye a nyári turizmus is jelentősen behatárolja azt, hogy mennyit költenek itthon a magyarok. Ez lesz a nagy kérdés, hogy ez az elég jelentős reálbér növekedés, ugye gyakorlatilag kétszámjegyű vagy ennek a határán mozgó, ez mennyiben tud itthon lecsapódni, és ez fogja meghatározni az év második felét, meg hát tulajdonképpen a jövő évet is, hogy ez tud-e motor maradni. Úgyhogy ezen az oldalon azt gondolom, hogy talán van pozitívumra kilátás, illetve azt látjuk már a vállalati hitelezésben is, hogy ez elkezdett talán felfelé kunkorodni az elmúlt egy-másfél évben lefelé néző görbe, úgyhogy talán a beruházásoknál is elértük már a mélypontot ilyen szempontból, tehát a belső kereslet az én azt gondolom, hogy javulás elé nézhet, de és azt gondolom, hogy így ennek fényében reális lehet. Tehát a 2%-nál valószínűleg gyengébb növekedés lesz, de talán ilyen 1-2 tized százalékponttal, én azt gondolom, hogy ilyen 1,7-1,8 körüli szám rajzolódhat ki majd itt a modellezés folyamatnak a végére.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, az elmúlt percekben Nagy Jánost hallották, az Erste makrogazdasági elemzőjét. További szép napot kívánok neked, szervusz!
Köszönöm szépen, én is szép napot kívánok!
Egy kis érdekességgel folytatjuk, 10 órakor pedig friss hírekkel.